Talán viszont Gácson vannak maradványai a vasútnak, és maga a rendezvény vasúti központú, ami azt jelenti, hogy Gácson látogatható lesz a kis vasúti múzeum, amiben van rendezve Gácson, az egykori megállóhelyen, és lesz egy Zólyomból Támasfalvára induló vonat, ez nosztalgia vonat lesz, és a végén Gácsra fognak eljönni, ahol egy vasúti kiállítás, vasúti modell kiállítás lesz, és akik eljönnek, akkor már bejöhetnek majd a Csontvári Múzeumban, ott is lesz vezetés, akár magyarul, akár szlovákul.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Bár tegnap újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a helyzet nem megnyugtató, ami az ellátást illeti. A szakmai szervezet egyeztetést sürget az ellátás biztosításának és az árak hirtelen elszabadulásának kezelésére. Európa szerte energiaválságra készülnek. Az Európai Bizottság szerdán rendkívüli intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek célja a gazdaság és a lakosság védelme az elszálló árakkal szemben. Brüsszel elismerte, alig néhány évvel az ukrajnai háború okozta energiakrízis után Európa ismét az importált fosszilis energiahordozóktól való függés árát fizeti meg, írja a CNN. Arra kérdésre, hogy képes lesz-e az orosz energiahordozók nélkül Európa kilábalni a válságból, Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjével keressük a választ. Köszöntöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, és a hallgatókat, bocsánat.
És természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Tehát annyit már tudunk, hogy Szlovákiába megérkezett az első kőolajszállítmány az újra nyitott Barátság kőolajvezetéken. Ígéretek szerint ez Magyarországra is meg fog érkezni. Mennyire volt ez kulcskérdés hazánk energiabiztonságának tekintetében?
Az az igazság, hogy ugye a felvezetőben hallottuk a magyar kőolaj, stratégiai kőolajtartalékok fogyása miatt vészharangot kongató híreket, azért ezt tegyük egy picit helyre, mert ha én készletező lennék, ásványolaj készletező lennék, én akkor lennék boldog, hogyha a tartályaimban 120% tartalék lenne, de valójában a helyzet az, hogy kb. 25%-nyi fogyott el a magyar stratégiai kőolajtartalékból, és ugye itt tudni kell, hogy a kőolajtartalékot ebben az esetben ilyen gyűjtőnévként használjuk, mert valójában annak egy nagy része valóban kőolaj, de van benne sok benzin, van benne dízel, kerozin, tehát repülőgéphajtóanyag, és sok fontos, de kisebb komponens. Tehát a magyar kőolajtartalékok, köszönik, jól vannak, 25% fogyott el több mint egy hónap alatt, úgyhogy ettől nem kell vészhangokat kongatni, és nem kell magasabb árakra appellálni. Egyedül egy komponens, a dízelolaj fogyott gyorsabban, mint az átlag. Itt jelentősebb mennyiség elfogyott valóban, hiszen a teherautó közúti szállítás munkagépek ugye mind dízelolajjal működnek. Ez ennyiből érthető. De miután az Adria kőolajvezetéken, a Barátság kőolajvezeték kiesése mellett jelentős mennyiségű tengeri szállítású kőolaj érkezett be Magyarországon, ugye a Barátság kőolajvezeték lezárása óta háromszor annyi kőolaj érkezett a Adria kőolajvezetéken, mint amit eddig megszoktunk, tehát az ezt a kisegítő funkcióját jól ellátta eddig. Úgyhogy az Egyesült Államokból, Szaúd-Arábiából, Líbiából, Kazahsztánból érkezett be kőolaj, tehát az ellátásunk teljesen biztonságban van. A Barátság kőolajvezetékre azért van szükség, állítólag holnap már érkezik rajta hozzánk hosszabb idő alatt. Ha a szlovákokhoz érkezett, akkor hozzánk is fog, mert ugye az egy elágazás, de ugyanaz a vezeték. Tehát mindenképpen a napokon belül meg kell érkezni ennek a, ugye ez nem a megnyitás pillanatában érkezik ide, mint a vízcsap, hanem el kell tenni egy kis időnek, amíg ezt a pár ezer kilométert megteszi a kőolaj. A Barátság kőolajvezeték nagyon kell ahhoz, hogy a tartalékainkat vissza tudjuk tölteni, meg ahhoz is kell, hogyha a jelenlegi politikai felállásban várhatóan előbb-utóbb megszűnik a védett ár, hogy a valós ár, amikor ez megszűnik, ne legyen túlságosan sokkal magasabb a közlekedő üzemanyagfogyasztó állampolgárok számára, mint amit a jelenlegi védett ár biztosít. Tehát ezért nagyon fontos a barátság körülvezeték, amennyiben stabilan működhet a jövőben. Itt azért felmerülnek kétségek, tudjuk nagyon jól, hogy Fico Szlovákia miniszterelnöke is bejelentette, hogy azért nem inna rám érget, hogy innentől zavartalanul működhet a barátság körülvezeték, de tételezzük fel, hogy az új kormánynak sikerül olyan jó kapcsolatokat kiépítenie Ukrajnával, hogy nem kerül veszélybe ez a működés, és akkor ugye ez nagyon fontos ahhoz, hogy elfogadható, kezelhetőek maradjanak az üzemanyagárak.
Ugye azt látjuk, hogy amit ön is elmondott most, hogy Magyarországon a stratégiai tartalékok nincsenek veszélyben, és még azért a vészharangokat nem kell kongatni, de talán ez bizonyíték lehet arra is, amit oly sokat támadtak a kampányban, hogy Magyarország nem diverzifikált kellőképpen, hiszen akkor úgy tűnik, hogy itt a több forrásból való beszerzés az Magyarországot egy stabil helyzetbe hozta, már amennyire a jelenlegi helyzetben lehet, hiszen bár javult Magyarország ellátás biztonsága, mégis azt látjuk, hogy a közel-keleti válság az egész európai gazdaságra rányomja a bélyegét. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy az Európai Unió az iráni háború következtében már több mint 28 milliárd dollárnyi többlet költséget kénytelen elviselni az energia árak miatt, akkor lehetünk-e optimisták? Ugye ön is arról beszélt, hogy jelenleg védett ár van, de meddig tudja tartani a kormány ezt a védett árat?
Ugye azt kell figyelembe vennünk, hogy Magyarországon a MOL részesedése a piacon 50%-os, ez azt jelenti, hogy jelen vannak, ezt ugye tudjuk mindannyian, több más üzemanyagforgalmazó és előállító cég is, a PKN Orlentől, az UMV-n, a Shell-en keresztül, több nagyobb energiacég is jelen van a magyar piacon. Ugye a MOL adja az 50%-ot, a másik 50%-át pedig a többi üzemanyagforgalmazó cég. És ugye amíg a MOL be tudja tartani esetleg ezt a védett árat a barátság kőolajvezetékre alapozva, ami ugye remélhetőleg most már nagyon hamarosan működni fog, addig a többiek nem, ugye mi egy hosszú távú szerződéssel szerezzük be az oroszoktól a kőolajat, amit a mindennapi világpiaci zavarok, tőzsdei zavarok nem különösebben befolyásolnak, vagy jócskán egy jó hosszú időbeli átmenet után jelenik meg esetleg egy magasabb ár. Tehát a barátság körvezetékre ezért van szükség. Viszont a többi magyarországi üzemanyagforgalmazó, amit említettem az előbb, ezek a külföldi tulajdonú cégek, ezek nem föltétlenül tudják olcsón beszerezni a kőolajat, a nyersanyagot, vagy a finomított terméket, és ennek az a vége, hogy ők nem fogják tudni tartani ezt a védett árat, és ahogy történt az előző alkalommal, ugye volt már ilyen Magyarországon, nem régen, ilyen ásapka helyzet, amikor az orosz-ukrán háború kitörése után nagyon-nagyon elszálltak az árak, ugye akkor még sokkal jobban, mint most, és ugye ekkor volt Magyarországon ásapka, pár hónapig védte is a lakosságot, meg a vállalkozókat a túl magas ingadozásoktól, meg a magas ártól, de utána pont amiatt, amit mondtam, tehát hogy a többi, a piacon lévő 50%-nyi másik többi cég nem tudta beszerezni ilyen olcsón az üzemanyagot, ezért ők ki is vonultak, és befejezték a szolgáltatást, vagy felfüggesztették, és ennek az lett a vége, hogy összeomlott a rendszer, mert ahol nem tudta pótolni ezeket a kieső cégeket, és véget kellett venni a védett árak időszakának. Ugye ez jelen pillanatban Magyarországon még nincs képben, Magyarországon ez amiatt van képben, ugye már ott történt egy kormányváltás, a Tisza párt pedig igyekszik megfelelni az Európai Unió elvárásainak, és az Európai Unió nem szereti a védett árakat, bár önmaga is alkalmazza időnként, hiszen az orosz olajra ásapkát húztak először, mielőtt kitiltanák, ugyanezzel próbálkoztak a földgáz esetén, de hogyha ez Magyarország, akkor ugye itt bajok vannak. Az Európai Unió mást javasol, elsősorban azt, hogy a jövedéki adó szintet, tehát az üzemanyagra rakódó adószintet kell csökkenteni, nem a védett árakat. Csak ugye ez annyiban más történet, hogy az adóbevételekre nagy szüksége van minden országnak, abból folyik a másodlagos gazdaságfinanszírozása, oktatás, kutatás, stb. Egészségügy, az adóforintnak helye van, és hogyha az adótartalmat csökkentem, akkor meg kell nézni, hogy melyik, hogy végső fokon melyik az az ágazat, ahonnan elveszem a pénzt, és végső fokon így is a fogyasztókat fizettetem meg, csak másodlagosan, nem nyilvánvalóan. A védett árnak azon a gyerülne, hogy megmarad az adótartalom, az befolyik az államkasszába, ezek a területek finanszírozása megfelelő marad, ugyanez a szinten marad, és a multik egy picit többet engednek a hasznukból, az extra profitjukból, ami most a megemelt üzemanyagok áraiból hozzájuk szépen befolyik. Tehát ez a nagy különbség a magyar kormány védett árai és az Európai Unió által javasolt járulékcsökkentés vagy adócsökkentés, mert ez a multikat támogatja, a magyar kormány védett ára meg a lakosságot támogatta.
Na akkor, hogyha kicsit maradunk az Európai Uniónak ugye a rendkívüli intézkedés csomagjánál, abban ilyet olvashatunk, hogy az Európai Unió arra ösztönzi a kormányokat, hogy kevesebbet utaznanak az állampolgárok, ugye az üzemanyag megtakarítása érdekében, és már arról is beszélnek, hogy lesz egyfajta kötelező üzemanyag megosztás, és hogy az üzemanyag felhalmozódása ellen is fellépnek, és ugye itt van a legfrissebb tervezet is, hogy az európainak ökovezetési órákat szeretnének tartani, ezt is ugye itt főleg a spórolás jegyében. De hát mit kell ez alatt értenünk, amikor kötelező üzemanyag megosztásról beszélnek?
Ja, kezdjük ott, hogy Európában az energiaválság az messze nem a Hormuzi szoros miatt kezdődött el. Tehát itt ez olyan, amikor egy pohár 100 cseppnél tetőzik egy pohárban a vízszint, és 99 cseppet az Európai Unió már beletöltött, és most mindent az Hormuzi szorosra fog. Ez nem igaz. Tehát itt a bajok az európai zöld megállapodás aláírásával kezdődtek, a műszakilag és pénzügyileg is korai érett túlzott zöldítéssel kezdődtek, a karbonadók bevezetésével, a határmenti karbonvámok és a széndioxid kvótaárazással folytatódott, aztán jött az atomerőművek kivezetése, meg a szénerőművek szinte egyidejű kivezetése, nem csak Németországból, hanem az Európai Unió több tagállamából is. Emiatt aztán jó fölment az energiaár, és a Hormuzi szoros már szinte csak haba tortán, és most lehet mindent Trump elnökre fogni, és lehet mindent a Hormuzi szorosra fogni, de Európában már sokkal régebben kialakult ugye egy versenyképességi válság, ezt erről már sokat beszéltünk, sokat írtunk erről, hogy egy elvándorol az európai energiaintenzív ipar, bajban az autógyártók, ugye naponta halljuk ezeket a híreket. Tehát a Hormuzi szorossal kapcsolatban annyi a megjegyzésem, vagy annyi a felütésem, hogy könnyű most egy republikánus elnököt, Trump elnöknek a hibás dolgait kárhoztatni, de az igazság, hogy az Európai Unió mindent megtett azért, hogy ez így történjen. Ne felejtsük el például, hogy most ugye a műtrágya árak miatt is nagy a probléma, hiszen földgáz az alapanyaga a műtrágyáknak, főként a nitrogén műtrágyáknak, ezeknek is az egekbe ment az ára. Csak hát ne felejtsük el, hogy az Európai Unióban már tönkrement, bezárt a műtrágyagyárak 60%-a az orosz-ukrán háború miatt, mert ugye ez már kiugrasztotta a nyulat a bokorból, hogy az európai gyártók az óriási költségek miatt nem versenyképesek. Tehát itt ez a probléma. A Hormuzi szoros önmagában leginkább egyébként Iránnak fáj, annak az elzárása, hiszen Irán minden fontos dolgot importált, gyógyszerek, élelmiszerek, semmiből nem önellátó, és az állami bevételének a 80%-a abból van, hogy eladja a kőolaját Kínának, meg a viszonteladóknak. És ugye most ugye Trump elnök kiengedte, annak ellenére, hogy konfliktus van köztük, az iráni olaj szabadon kereskedhető ebben a helyzetben. Tehát itt a probléma sokkal mélyebb, Európa jobban teszi, ha inkább a saját házatáján söpörget, ahelyett, hogy növelné a kínálatot, a kőolaj meg földgáz kínálatot Európába, akár úgy is, hogy újra beengedik az orosz energiahordozókat, ehelyett életvezetési tanácsokat osztogat, hogy hány percig zuhanyozzunk, hogy 50 helyett 40-nel menjünk lakott területen, meg nem tudom még mit találnak ki, csak hát tehát hol van itt a proaktív politizálás? Miért a fogyasztók a hibások az Európai Unió gyenge, rossz energiapolitikája miatt? Ez itt a nagy kérdés.
Ugye tegyük hozzá, hogy Kaja Kallas azt mondta itt a napokban történt fejlemények kapcsán a Barátság kőolajvezetésnél is, hogy egyfajta patthelyzet megoldódott, ugye a 90 milliárd eurós támogatást így oda tudják adni Ukrajnának, és Kaja Kallas úgy gondolja, hogy a szankciókra, hiszen a 20. szankciós csomagot is elfogadták, továbbra is szükség van, hiszen az orosz háborús gazdaság ezáltal, ő úgy gondolja, hogy egyre nagyobb nyomás alá kerül, miközben Ukrajnát is ugye sikerül támogatni, hogy az orosz háborús gépezetet ő legyőzze. Na de, ön úgy fogalmazott, hogy ha a magyar kormány jó kapcsolatot tud kialakítani Ukrajnával, akkor onnan megoldotta az egyfajta energiabiztonság. De mire kell még majd a leendő magyar kormánynak törekednie? Kérdezem ezt azért, mert bár hosszú távú szerződéseink vannak az orosz kőolajra, de azt már tudjuk, hogy a Barátság kőolajvezeték másik ágán májustól nem engednek át kazaholajat. Azért ennek a német gazdaságra lesznek hatásai, és már elemzők régebb óta beszélnek arról, hogy ezek a szankciók visszájára sülhetnek el, és bár az orosz olaj molekulák azok megtalálhatók Európában, de dönthet úgy az orosz elnök, hogy egész Európának nem fog, még csak áttételesen sem orosz kőolajat vagy gázt biztosítani. Na akkor mi fog történni?
Az az igazság, hogy az oroszok már készültek erre, hiszen ha nem jön ez a háború, meg nem jönnek az EU szankciók, Európa úgyis 2050-re már klímasemleges akart lenni. Az oroszok nem lepődtek meg ezeken a dolgokon, így, hogy most van az orosz-ukrán háború, mint indok, ez csak egy kicsit felgyorsította a folyamatot. Az oroszok tudták, hogy sokáig így se úgy se üzletelhetnek az Európai Unióval, hogyha foszilis energiahordozókról van szó. Úgyhogy a legutóbbi időszak fejleményei, hogy 2000, ugye a háború kitörése óta a Kínába történő orosz kőolaj export 40%-kal nőtt, az LNG szállítások 80%-kal nőttek, a vezetékes földgáz szállítások megint csak Oroszországból Kína felé 4-szeresükre nőttek. Úgyhogy miután Ázsiában hihetetlen magasak a földgáz és LNG és kőolajárak, duplája az európainak, Kínának van egy nagy LNG gázosító kapacitása, amit nem használ gyakorlatilag, nem használ sokáig, mert beszüntette az USA-ból való LNG importot. Így gyakorlatilag még az is elképzelhető a mennyiségek láttán, hogy Kína viszont eladójává válik Ázsia felé a orosz LNG-nek meg földgáznak. A jeleke arra mutatnak, hogy van egy ilyen deal, hogy Kína lesz a híd az orosz energiahordozóknak az ázsiai piacra. Itt óriási hasznot realizál már ezen is Oroszország, és egyébként amióta megy ez a szankciózásos történet, én azt próbálom megfejteni, hogy minden egyes szankciós szigorítás, meg minden egyes újabb szankció tovább emelte az orosz energiahordozók árát. Ma egy hordó uraz orosz kőolaj hordója $120. Drágább, mint a Brent, meg az észak-amerikai VTI, így a Brent a Nyugat-Európára jellemző benchmark. Ilyen még nem nagyon volt a világtörténelemben, hogy olyan kapós ugyanakkor az orosz olaj, miután ilyen nagyon sokféle, tehát flexibilisebben használható, ez egy kőolaj keverik olajában, több mindenre jó, mint egy átlagos, simán kibányászott kőolaj. Tehát ilyen nem is volt, hogy ennyi drágább lett volna, olyan se, de hogy ennyivel meg főleg. Mert most jöttek rá, nagyon sokan a vásárlók közül, hogy sokkal több célra hasznosított tudták. Minden olyan szankció, amit az Európai Unió hozott, tovább növelte az orosz lehetőségeket és az orosz átállást is. Ugye az oroszok nagyon sikeresen tették át az energiapiacaikat Ázsiába, és ugye miután Ázsiát nem köti a klímasemlegességi vállalás, sokkal hosszabb távon tudnak vele kereskedni, mint ezt Európával tették volna. Csak ugye emlékezzünk, ezt sokan nem fognak emlékezni, azt tuti, mert 1955-ről beszélek, de amikor meg akart alakulni, már kinézett az, hogy megalakul az Európai Unió, és még Európai Acél és Szénközösségnek hívták, ott az alapító atyák azt mondták, hogy Európának nem lesz jövője a közös Európának, ha nem lesz olcsó és bőséggel rendelkezésre álló energiahordozó, és az importforrások közül nem szabad kizárni a Szovjetuniót, akkor még ugye Szovjetunióról beszéltünk. Mikor mondták ezt? A legsötétebb hidegháborús időszakban, amikor atomrakéták feszültek egymásnak, a nyugaton és a Varsói szerződés és a NATO rakétái feszültek egymásnak, a legsötétebb időszak volt, amikor tényleg úgy nézett ki, hogy nem kerülhetjük el a harmadik világháborút, még akkor sem zárták ki az orosz energiaordozókat. Na, itt tartunk most.
De hát ebben egy nagy fordulat van. Ugye ön a zöldítés kapcsán most egy céldátumot mondott, az ukrán háború kitörés előtt is az volt az Európai Unió célja, hogy 2050-re, főleg a zöldítés révén leváljon az orosz energiáról. És akkor itt felvetül az a kérdés, hogy az új kormányzatnak ugye jóba kell lennie Ukrajnával, nem árt, hogyha jóba van Oroszországgal, hogy ezek a szerződések teljesüljenek is, és legalább Magyarországra és Szlovákiába megérkezhessen az Ural típusú, jóval olcsóbb kőolaj, de mennyire kell tudni képviselni Magyarország érdekeit Brüsszelben? Hiszen ez a 2050-es céldátum, most már tudjuk, hogy lecsökkent 2028-ra. Ez az új céldátum. És most azt mondta Magyar Péter, hogy a Tisza pártnak nem célja az orosz energiahordozókról való azonnali leválás, ők ezt 2035-ig terveznék lépcsőzetesen bevezetni, vagy kivezetni az orosz olajat, attól függ, hogy ezt most honnan nézzük, vagy az orosz energiát. Ebben lehet-e hatása Brüsszelnek? Meg tudnak-e egyezni, hogy 2028 vagy 2035?
Ugye nyilvánvaló, ez nem titok. Az Európai Unió, különösen nyilván a bizottsággal az élen, támogatta mindvégig a Magyar Péter pártjának a kampányát mindenféle módon. Az uniós pénzek visszatartásával, a kampányba való nyílt beavatkozással, akár hamis hírek közlésével, kampányolását. Meg kell nézni az Európai Unióhoz köthető európai sajtóorgánumoknak meg a médiának a tevékenységét. Csak kizárólag ellenzéki szakértők vagy ellenzéki politikus jelöltek szólalhattak meg. Ugye látjuk, hogy milyen összjáték folyt az Európai Unióban, tehát ahogy a horvátok is elkezdtek az adóvezetékkel visszaélni, tehát csak ilyen vagy csak olyan kőolaj jöhetett volna meg földgáz rajta, aztán ahogy Zelenszkij is el is volt egy összjáték, nyilvánvaló ez egy ilyen kiszorítósdi volt, egy politikai célú beavatkozás Magyarország választási kampányába, viszont amit ezért elvár az Európai Unió az, amit egyébként Magyar Péter meg is bele is ment, meg is ígérte, hogy az Európai Unió számára fontos dolgokban, például a védett ár kivezetés, a rezsipolitika megszüntetése, az ársapkáknak a megszüntetése, az általuk megkívánt diverzifikációnak és energiapolitikának a megvalósítása. Mindez azt valószínűsíti, hogy előbb vagy utóbb a Tisza pártnak, a Tisza kormánynak fizetnie kell, tehát vissza kell adni a dílt. Tehát az Európai Unió, és ezt ki is jelentette Magyar Péter, hogy az Európai Unió iránymutatásai mellett fog kormányozni, nem is olyan fontos a szakpolitika, a saját szakpolitika minden esetben, hiszen ott vannak az Európai Unió szakértői, a néppárt, Európai Néppárt szakértői, mondjuk megmondják, hogy mi a helyes irány. Tehát ha ezt veszük alapul, akkor taktikai okokból esetleg a még talán az önkormányzati választásokig is elhúzva a dolgot, de előbb-utóbb Európa be fogja hajtani ezt a számlát, a segítség árát, meg a hazahozandó európai, eddig ki nem fizetett európai uniós támogatásoknak a feltétele is lesz ez, tehát nehogy azt higgye a Tisza kormány szerintem, hogy ez nem fog egy nagyon furcsa, skizofrén helyzetet létrehozni, mert ugye, hogyha a magyar érdekeket szeretnék képviselni, akkor sok mindenben nem kéne belemenniük, mint ahogy nem ment bele az Orbán kormány ezekbe, arcvesztés nélkül tudta ezt tenni, hiszen akik támogatták, ezért támogatták az Orbán kormányt, viszont nagyon sokan azt hiszik, hogy ami a Tisza kampányban elhangzott, azt ők komolyan vehetik, és ez úgy is lesz. Tehát itt van egy feloldhatatlan ellentmondás az ígérvények és a valóság között, és hogy idő, hogy telik az idő, egyre inkább majd szint kell vallani.
Egy percünk maradt, bő egy percünk, de azért arra kíváncsi lennék, hogy Brüsszel miközben hadakozott Magyarországgal, vagy nyomást gyakorolt Ukrajnával kéz a kézben egy tagországára, de ide vehetjük Szlovákiát is. Ő felismerte időben, hogy milyen baj közelít Európa felé, hiszen szakértők már arról beszélnek, hogy ennek az egész energiaválságnak az első áldozata az a légiközlekedés lesz. A német Lufthansa bejelentette, hogy 20 ezer járatot töröl, és egy leányvállalatát is megszünteti. Hát itt vagyunk a nyári szezon előtt, ilyenkor jóval többen használják a légitársaságok szolgáltatásait. Na ez mennyire sötét felhő most?
Hát én azért azt mondom, már elég sok lőporfüstöt megéltem itt az évtizedek alatt, szóval a lényeg az, hogy az legyen a legnagyobb bajunk, hogy esetleg rövidebb, idén nem repülővel megyünk nyaralni. Ettől sokkal komolyabb problémának tartom a műtrágya helyzetet, ami ugye földgáz alapú, sokkal ugye most a tavaszi munkák kezdődnek, majd már elkezdődtek, és eszméletlen drága a műtrágya, ez sokkal nagyobb baj, mert az ennivalónkról van szó, és annak az áráról, meg az elérhetőségéről van szó. A műanyagipar, ami ugye meg kőolaj alapú, ami gyakorlatilag ma már az egész életünknek a mindennapjai veszik körül, ugye ágyazzák be a műanyagok, az autóink már lassan félig műanyagok, a nyilászárók műanyagok. Tehát nem csak vegyipari probléma ez, hanem építőipar, autóipar, egy csomó minden. Én ezt tartom veszélynek, nem az, hogy most a kerozinnal mi a helyzet. A kerozinnal egyébként az a helyzet, ez megdöbbentő, ezt én sem tudtam az előtt, mielőtt a hírekben nem jelent meg, hogy Európa komoly mértékben függ, 40-70%, nagyon szórnak a számok, hogy mennyire függ az öbölmenti országokból szállított kerozintól, és ugyan fizikai hiány nincsen, mert ugye a finomítókban ezt lehet gyártani. Európának van jó sok kőolajfinomítója, meg kőolajellátásban is probléma, a kőolajfinomítókban kell többet előállítani, és ez a hiány pótolható egyébként, csak erre idő kell, amíg ez így megtörténik. Tehát én szerintem nem prompt a helyzet, a 6 hét múlva is itt tartunk, május vége után is ez lesz a helyzet, június elején, akkor viszont úgy tűnik, hogy nem tudta Európa ezt megoldani. Hát erre kéne a bizottságnak ugye alternatívákat találni, de nem úgy, hogy már hány percig zuhanyozzunk, hanem szerezzen be többlet kerozint, akár az oroszoktól.
Reméljük, hogy felébred a brüsszeli elefántcsont toronyban ülő brüsszeli elit is, és valóban visszatérnek ahhoz, amit még a szén és acél közösségben az alapító atyák kitaláltak, hogy akkor még Szovjetunióból érkező orosz energiahordozókról nem lehet leválni. Ugye többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Toldi Ottóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrea és Szilágyi Zsolt kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Tudja meg az egész világ. Kelemen Barnabás a Zenetörténet 9+1 hegedű versenyével hajt fejet a Magyar Hegedű Iskola előtt a Zeneakadémián. Brahms, Bruch, Schumann, Dvorák, Csajkovszki, Sibelius, Bartók. Május 1-től 3-ig 3 nap, 9 koncert, 7 nagy zenekar. Vezényel Michael Stern, Hamar Zsolt, Andreas Ottenzamer, Keller András, Vashegyi György, Madaras Gergely, Káli Gábor. Fesztiválakadémia.hu.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május